Mavicis kilépt volna a nevem. Stantőr kapta majd gyöngycsolt. Egyszer megemlítette, hogy 15 ezer dollárba került. Fehér igaz gyöngy, 41 darab, úgy 8 mm átmérőjű a legnagyobb. Nem tudom, hány grammos, sohasem becsültettem meg, ékszerésznek sem mutattam, így erről fogalmam sincs. De nagyon szerettem ezt a gyöngycsort, Stan miatt. Szerettem Stant. Úgy, ahogyan csak egyszer szeret az ember életében. Meg tudja ezt érteni. Mi a keresztneve? Kérdeztem. Lola. Folytassa, Lola. Elővettem a zsebemből egy cigarettát, és az ujjaim között sodorgattam, csak hogy csináljak valamit. Sima, kétszárnyú lépcsavar alakú ezüst csat fogta össze. Azon egy kis gyémánt volt, a gomb helyén. Azt mondtam Franknek, hogy a gyöngycsor utánzat, és magam vásároltam, ő nem tudta megkülönböztetni. Merem állítani, hogy nem olyan egyszerű dolog. És, tudja Frank ezektől féltékeny. Közelebb húzódott hozzám a sötétben, vála a vállamat érintette. Ezúttal azonban nem mozdultam. Üvöltött a szél, hajladoztak a fák. Én tovább sodorgattam a cigarettát. Bizonyára olvasta maga is azt az elbeszélést, szólalt meg ő. Amikor az asszony a valódi gyöngyről azt mondja a férjének, olvastam, felvettem József Hett sofőrnek. A férjem akkoriban Argentínában volt. Nagyon magányos voltam. Ezért Hető, mondtam én, József meg én rengeteget autóztunk együtt. Néha beültünk valahová egy-egy pohár italra. De ez minden. Én nem járok, beszélt neki a gyöngycsorról, visorogtam. És amikor a maga mázsás bifsztekje hazatért Argentínából, és kirúgta József Hett, ő magával vitte a gyöngyöt, mert tudta, hogy valódi. Aztán felkínálta magának, 5 darab ezresért visszavásárolhatja. Igen, mondta egyszerűen. Természetesen nem akartam a rendőrséghez fordulni. S az adott körülmények között József Hett nem zavarta, hogy tudom, hol lakik. Szegény Valdó, jegyeztem meg. Szinte sajnálom. Iszonyúan pehes volt. Épp egy ilyen pillanatban kellett összeakadnia egy régi haverjával, aki le akart számolni vele. Végig húztam a szívőtalpamon egy szál gyufát, és rágyújtottam. A dohány száraz volt a meleg széltől, úgy égett, mint a fű. A nő csöndesen ült mellettem, keze ismét a kormánykeréken nyugodott. A nők, legyintettem, javíthatatlanok, és maga még most is szereti, vagy legalábbis azt hiszi, hogy szereti. Hol tartotta a gyöngycsort? Egy malac hitékszer kazettában, az öltöző asztalomon. Néhány divat ékszerrel együtt. Ott kellett tartanom, ha egyáltalán hordani akartam valamikor. És 15 darab ezrestért. És maga úgy gondolja, hogy József esetleg a lakásán rejtette el. 31-es a lakás száma, nem, de igen, mondta. Attól félek, túl nagy dolgot kérek magától. Kinyitottam a kocsi ajtaját, és kiszálltam. Előre kifizetett. Válaszoltam. Megyek, megnézem. Ebben a házban, ahol lakom, nem makacsak az árak. Ha egyszer közölték a fényképét az újságokban, a zsaruk is rá fognak jönni, hogy hol lakott Valdó, de ma éjszaka már nem valószínű. Nagyon rendes magától, mondta ő. Várjak itt. Fél lábbal az úttesten álltam, behajoltam a kocsi ablakán, és néztem az asszonyt. A kérdésére nem válaszoltam. Csak álltam, és néztem két ragyogó szemét. Aztán besúgtam a kocsi ajtót, és elindultam a Franklin Boulevard felé. Még az arcomba vágó szélben is éreztem hajának szantálfa illatát. Éreztem az ajkait is. Kinyitottam a Verdun ház kapuját, keresztül mentem a csöndes elősarnokon, aztán föl a harmadikra a felvonóval. Lábujjhegyen végig opakodtam a néma folyosón, és az ajtó alatt belestem a 31-es lakásba. Sötét volt. Bekopogtattam, a biztos mosolyú és extra mély farzsebű zsebcsempész régi könnyed, bizalmas kopogásával, de nem jött rá válasz. Elővettem azt a vastag, kemény celluloid lapot, amely külső szemlélő számára ablak volt az igazolványtokomban a vezetői jogosítvány fölött, bedugtam a zár és az ajtó félfa közé, erősen ránehezettem a kilincs gombra, és a sarokvasak felé toltam az ajtót. A celluloid széle elérte a rugós zárnyelvét, sapró, finom zajjal, mintha jégcsap tört volna ketté, visszakattintotta. Az ajtó megcsikordult, és beléptem a csak nem teljes sötétségbe. Az ablakon át behatoló utcai fény nyitott kiemelt egy világosabb foltot. Besúgtam az ajtót, felkattintottam a lámpát, és mozdulatlanul álltam. Különös illat lebegett a levegőben. Egy pillanattal később sikerült azonosítanom, sötét, pászol dohány szaga volt. Oda léptem az ajtó mellett álló hamutartóhoz, és 4 barna csikket láttam benne, mexikói vagy dél-amerikai cigarettákét. Fent, az én emeletemen, lépések hallatszottak a szőnyegen, valaki belépett a fürdőszobájába. Hallottam a lefolyó zúgását. Benyitottam a 31-es lakás fürdőszobájába. Egy kevés szemetet találtam, semmi egyebet, semmi olyan helyet, ahol bármit el lehetett volna rejteni. A főzőfülkével lassabban készültem volna el, de azt csak félig kutattam át. Már tudtam, hogy ebben a lakásban nincs elrejtve semmiféle gyöngycsor. Már tudtam, hogy Valdó el akart tisztulni, hogy sietett, hogy valami kergette, amikor megfordult és megkapta a két golyóját egy öreg haver kezéből. Visszamentem a szobába, elfordítottam a fali ágyat, és benéztem a tükrös oldala mögé, a gardrób fülkébe, hogy van-e nyoma, hogy jelenleg is laknának a lakásban. Még kiebb fordítottam az ágyat, s aztán már nem kerestem igaz gyöngyöket. Mert egy férfit találtam ott. Alacsony emberke volt, középkorú, ezüstös halántékú és kreolbőrű. Őszínű öltönyt viselt, borvörös nyakkendővel. Csinos, apró barna kezepet hűten csüngött alá. Tűhegyes, ragyogóan fényes szívőbe bújtatott apró lábfejes, nem függőlegesen mutatott a padlóra. A nyaka köré hurkoltövön lógott, az ágy felső fémkorlátjáról. Ami a nyelvét illeti, sohasem hittem volna, hogy ember nyelve ilyen hosszan kilóghat. Himbálódzott egy kicsit, ez nem volt ínyemre, így hát lehajtottam az ágyat, és ő szép csendesen befeküdt a párnák közé. Még nem értem hozzá, de nem kellett hozzáérnem, hogy tudjam, hideg, akár a jég. Megkerültem, beléptem a gardrób fülkébe, és a zsekendőmet a kezemre savarva, sorra kihúztam a fiókokat. A lakás ki volt rámolva, nem maradt benne egyéb, mint egy magában élő férfira mutató maradék limlom. Aztán kiléptem, és munkába vettem a holttestet. Tárca nem volt nála. Valdó nyilván kiemelte a zsebéből, azután megszabadult tőle valahol. Egy lapos cigarettás doboz, félig tele, rajta aranybetűs felirat. Luis Tapia, Cia, Szale, De Pajsand, 19, Montevideo mellette a Spezia klub gyufája. A hónap alatt sötét, préselt bőrrevolvertok, benne egy 9 mm-es Mauser. A Mauser arra vallott, hogy szakmabeli gangsterről van szó, így hát mindjárt nem sajnáltam olyan nagyon. Bár nem lehetett valami kiváló mestere a szakmájának, mert az esetben senki sem végezhetett volna vele puszta kézzel, úgy, hogy ő a Mausert, amivel bármilyen falatát lehet lyukasztani, elő se tudja rántani a hóna alól. Megpróbáltam kiokoskodni valamit az egészből, bár nem sokra mentem. A barna cigarettákból négyet elszívtak, úgyhogy vagy várakozott valaki, vagy vitatkoztak. Ennek során Valdó valahogy elkapta a kis ember nyakát, és éppen úgy szorította, ahogy kellett, ha néhány másodperc alatt ki akarta holtani a mécsesét. A mausernak annyi hasznát sem látta a kis fickó, mint egy fogfrizkálónak. Valdó azután felakasztotta a szíra, de ekkor valószínűleg nem élt már. Ez megmagyarázta, hogy miért sietett Valdó, miért rámolta ki a lakást, és miért kereste olyan izgatottan a nőt. Ez megmagyarázta azt is, hogy lezáratlanul hagyta a kosiját a koktélbár előtt. Mármint mindezt megmagyarázta akkor, hogyha Valdó volt az, aki végzett vele, hogyha ez csak ugyan Valdó lakása volt. Ha nem egyszerűen az történt, hogy engem behúztak a csőbe. Átfutottam a többi zsebben. A barna drág zsebben egy arany zsebkést találtam, némi apró pénzt. A baloldali far zsebben egy összehajtogatott, illatos zsebkendőt. A jobb oldali far zsebben egy másikat, ez nem volt összehajtogatva, de tiszta volt. A jobb nadrág zsebben 4-5 papír zsebkendőt. Akkurátus, tiszta emberke. Nem szerette összefiszkolni a zsebkendőjét azzal, hogy belefújja az orrát. A papír zsebkendők alatt vadonatúj kis kulcstartó volt, 4 új kulcssal, autókulcsokkal. A kulcstartón arany betűkkel ez állt, Erhávogelsangerté ajándéka. A paszkartház. Mindent visszatettem a helyére úgy, ahogy találtam, visszafordítottam az ágyat, a zsebkendőm mellett törültem a kilincseket és egyéb kiugró sima felületeket, lekattintottam a villanyt, és kidugtam az orromat az ajtón. A folyosó üres volt. Lementem az utcára, és befordultam a Kingsley Avenue-ra. A Cadillac ugyanott állt, ahol az előbb. Kitártam a kosi ajtaját, rátámaszkodtam. Láthatóan a nő sem mozdult meg közben. Az arc kifejezését nem lehetett látni. Nem lehetett látni semmi mást, csak a szemét és az állát, de tisztán érezhető volt a szantálfa illat. Ez a parfüm, szólaltam meg, egy diakónust is megbolondítana, a gyöngycsor nincs ott. Hát köszönöm, hogy megpróbálta, válaszolta halk, mélyen rezgő hangon. Azt hiszem, majd el fogom viselni valahogy. Most mi vagy, maga most menjen haza, mondtam. És bármi történjék, maga soha nem találkozott velem. Bármi történjék, mint ahogy előfordulhat, hogy nem is találkozunk többé soha. Nagyon nem szeretném, sok szerencsét, Lola. Besuktam a kosi ajtaját, és hátra léptem. Felizzottak a kosi lámpái, beindult a motor. Lassú, előkelő hullámzással kanyarodott be a sarkon a kosi, a széllel szemben, aztán eltűnt. Én ott álltam a járda szélén az üres parkolóhely mellett. Most már egészen sötét volt. Annak a lakásnak az ablakaiban, ahol előzőleg rádió szólt, kialudt a fény. A kis paszkart farát néztem. Látszott rajta, hogy vadonatúj a kosi. Láttam már előbb is, mielőtt felmentem, ugyanezen a helyen parkolt, Lola kosia előtt. Sötéten, némán állt, s a ragyogóan tiszta szélvédő üveg jobb sarkán ott volt még a képmatrica. Gondolatban egy másik tárgy lebegett a szemem előtt, egy vadonatúj kulcskészlet, tartóján a paszkart ház felirattal, fent, a halott ember zsebében. Előre kerültem a kosihoz, a képmatricára irányítottam zseblámpám fényét. Ugyanaz a szég, mint a kulcstartón. A kereskedő neve és reklámmondata alá egy nevet és címet írtak, tintával, Eugenie Kocsenko, 5315 Arrieda Street, Los Angeles. Bolond egy história. Felmentem a 31-es számú lakásba, felfeszítettem az ajtót, ugyanúgy, ahogy az előbb, beléptem a felhajtható ágy mögé, és kivettem a kulcstartót a tiszta Kreuzenberger himbálódzó holttestének nadrág zsebéből. 5 perc múlva ismét lent álltam az utcán, a paszkard mellett. A kulcsok beleillettek. 5. Kis ház, nem messze egy kanyon szélétől, kint, saft ellen túl, előtte félkörben a szélben hajladozó eukaliptuszfak. A fákon túl, a szemközti házban nagyban állt a muli, az a fajta, amelyiken a pofák kimennek az utcára, üvegeket csapkodnak a járdához, és közben úgy üvöltenek, mintha a Piale Egyetem csapata éppen gólt lőtt volna Princeton ellen. A ház előtt drótkerítés húzódott, néhány rózsafát láttam, egy kövezett bejárót és egy garást, tárva nyitva hálóhajtóval. Kosi nem volt benne, nem állt kosi a ház előtt sem. Becsengettem, hosszan vártam, aztán egyszerre kitárult az ajtó. Úgy látszik, nem várt engem a nő, ezt kiolvastam ragyogó, sötét kékkel körül húzott szeméből. Aztán már nem olvashattam ki belőle semmit. Csak állt, és nézett rám, hosszú, vékony, éhes tekintetű, barna, kifestett arc, középen elválasztott tömött, fekete haj, három emeletes szendvicsekhez szabott száj, vörös arany csíkos pizsama, szandál, festett lábkörmük. A két fülcimpája alatt egy-egy apró templomi csengettyű csilingelt halkan a szélben. Vontatottan, megvetően intett basebalütő hosszúságú szikába dugott cigarettájával. Nos, kicsi ember, mi kéne, ha volna, rossz helyre jöttünk arról a gyönyörű muliról, onnan szemből, he, haha, nevettem, kiadós kis muli, az biztos, de nem onnan jöttem, csak hazahoztam a kosiját. Elhagyta valahol, igaz, a szemközti ház kertjében valaki deliriumba esett. Ami még megmaradt az éjszaka csöndjéből, azt a 4 tagú vegyes zenekar tette tönkre. Eközben az egzotikus barnának a szempillája sem rebbent. Nem volt szép, még csak csinos sem volt, de látszott rajta, tudja, hogy körülötte forog a világ. Hogy mondja, bökte ki végre, s a hangja körülbelül annyira volt bársonyos, mint az odaigett virítós héja. A kosia. Magam mögé mutattam, de rajta tartottam a szememet. Az a fajta volt, aki kést használ alkalomattán. A hosszú cigaretta szívkalomhán a földre hullott, s kiesett belőle a cigaretta. Rátapostam, s ezzel bekerültem az előszobába. A nő hátrált előlem, és én behajtottam magam mögött az ajtót. Az előszoba megtévesztően emlékeztetett egy vasúti teherpálya udvarlakodó sarnokára. Vasfali karokon belógó lámpák vislákoltak pirosan. A végében gyöngyfüggöny látszott, a padlón tigrisbőr. A lakás teljes összhangban volt a gazdájával. Magam is Kocsenko, kérdeztem, s nem léptem előrébb. Igen, én vagyok Miss Kocsenko, mi a fenét akar tőlem? Most úgy nézett végig rajtam, mintha azért jöttem volna, hogy lemossam az ablakot, csak éppen alkalmatlan időpontban. Bal kezemmel elővettem egy névjegyet, oda tartottam az orra elé. Elolvasta a kezemben, éppen csak annyira mozdítva a fejét, amennyire feltétlenül szükséges volt. Detektív, az, mondott valamit, érthetetlen nyelven, aztán angolul. Jöjjön be, ettől a francos széltől olyan száraz lesz a bőröm, mint az itatós papír. Bent vagyunk, mondtam, most csuktam be az ajtót. Na ki vele szépségem, ki volt az a kis fickó, egy férfi köhögött a függöny mögött. A nő megugrott, mintha megbökték volna hátulról egy osztrigakéssel. Aztán megpróbált mosolyogni, kísérletét nem sok siker koronázta. Aha, jutalom, mondta.